Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek ködösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 119. Zsoltár első versét énekeljük. A 119. Zsoltár első verse így kezdődik: az oly emberek nyilván boldogok. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 452. dicséretünket. A 452. dicséret így kezdődik: ki utánam jön, szól az Úr. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Márk írása szerinti szent evangélium negyedik részének első 20 verséből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. A Márk evangéliuma negyedik részének első 20 verséből így szól a mi Urunk igéje. Jézus ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren tartózkodott, az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Sokat tanította őket példázatokban, és ezt mondta nekik tanítás közben. Halljátok, íme kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy egyik mag az út félre esett, de jöttek a madarak és felkapkodták. Másik meg a sziklás helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben, amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Egy másik a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe esett, és termést hozott, miután kikelt és szárba szökkent, és meghozta egyik a 30-szorosát, másik a 60-szorosát, sőt némelyik a 100-szorosát is. Majd hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Amikor egyedül maradt, a körülötte levők a 12-vel együtt megkérdezték őt a példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk, nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik, hogy akik nézzenek ugyan, de ne lássanak, és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Azután így szólt hozzájuk, nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét veti. Akik az út félen vannak, oda hull az ige, de amikor meghallják, azonnal jön a sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét. Akiknél a maga sziklás talajra hullott, amikor meghallják az igét, azonnal örömmel fogadják, de nem gyökerezik meg bennük, ezért csak ideig való, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal eltántorodnak. Másoknál a tövisek közé hullott a mag, ezek meghallják az igét, de e világ gondja, a gazdagság csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. Akiknél a jó földbe hullott a mag, ezek hallgatják az igét, befogadják, és az egyik 30-szoros, a másik 60-szoros, és némelyik 100-szoros termést hoz. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, imádkozzunk! Hálát adunk neked, Istenünk, hogy gondoskodsz a mi lelkünk táplálásáról. Adod mindig az igét, amely úgy hullhat a szívünkbe, hogy van lehetőség arra, hogy megteremjük a megtérés gyümölcsét. És te jól látod, mi van a szívünkben, milyen most a mi lelkületünk, hogyan érkeztünk ide igét hallgatni, mi minden terelni el a figyelmünket a legfontosabbról. De köszönjük, hogy a te igéd élő és ható, és most, amikor az élő ige évét ünnepeljük, vagy annak megfelelően próbálunk élni,
akkor add meg, hogy a te igéd ne térjen vissza üresen, hanem elvégezze szívünkben a te lelked munkáját. Arra kérünk, hogy mind az ige hirdető, mind az ige hallgatók szívét készítsd úgy elő, hogy ne szóljon a te igéd hiába. Legyen a te lelked áldása a mai Isten tiszteletünkön. Amen. Az ige hallgatására készülve a 714. dicséret első versét énekeljük. A 714. dicséret első verse így kezdődik. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igéd hiába. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni Szent Lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint a János evangéliuma 15. részének 7. és 8. versében eképpen. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Kedves testvérek, egyik korábbi szolgálati helyemen egy kislány jelentkezett, hogy hittanórára szeretne járni. És megkérdeztem tőle, hogy hallott-e már az Úr Jézusról. És a válasza, gyermek ilyen őszinte volt, magam is meglepődtem rajta, azt felelte, hogy igen, a nagymamám próbált valamit mesélni, de egyik fülemen be, a másikon ki. Az jutott eszembe, hogy bizony én is hallgattam már így az igét, de ilyen nyíltan és őszintén nem mertem volna senki előtt kimondani, hogy egyik fülemen be, a másikon ki. De Jézus is ezt jól tudta, hogy nem mindenkiben marad meg az ő igéje. Ezért is tanított arról, hogy mit jelent az, amikor az ő beszédei megmaradnak bennünk. Amikor nem csak bejön a fülünkön, hanem eljut a szívünkig is, ott életté válik, és egészen átformálja a gondolkodásunkat, a cselekedeteinket, az egész keresztény életvitelünket. Így mondta ezt Jézus, ahogy az előbb hallottok a felolvasott igében, ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ami magyar református egyházunkban ez az esztendő az élő ige éve. Nem mintha az előző az nem az lett volna, meg a következő nem az lenne, mégis úgy rendelkezett az egyházunk veretése, hogy különösképpen is legyen számunkra ez az igére való figyelés, az élő ige esztendeje. Most így különösen is fontos látnunk azt, hogy nem mindegy, milyen igehallgatók vagyunk. Megmarad-e bennünk az ige, vagy úgy keresztül megy rajtunk, mint amikor egy kisgyermek ismerkedik az ételekkel, és hiába eszi meg az ennivalóját, nem tudja megemészteni, és nem marad meg benne semmi, de nem is lesz belőle növekedés és fejlődés. Gondoljunk most vissza, hogy vajon emlékszünk-e arra, mikor olvastuk vagy hallgattuk utoljára úgy az igét, hogy Isten megtanított ezen keresztül valamire, esetleg meg is változtatta a tervünket, mi pedig engedelmeskedtünk az ő akaratának. Most, hogy az úrvacsora vételére készülünk, belenéztünk-e az ige lelki tükrébe, hogy a bűneinket meglássuk, és azokra bocsánatot nyerjünk. Szeretnénk mi újra ilyen fontossá tenni az úrvacsorai előkészítő bűnbánati alkalmainkat, hogy legyen lehetőség az önvizsgálatra, a bűnbánatra, és ez mindig előzze meg a kegyelem asztalához való odajárulásunkat. Mert csak felkészülten járulhatunk az Úr asztalához. Jakab levelében az ige hallgatásra nézve azt olvassuk, legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, az olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát, megnézi ugyan magát, de elmegy és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. Jó lenne, ha Jézus minket nem ilyennek látna. Vajon bennünk mennyire marad meg Isten igéje? Jézus az ige hirdetését magvetéshez hasonlítja. A vető mag az ige, a talaj pedig a mi szívünk, amikor az igét hallgatjuk. Jézus négyféle talajról beszél, az első háromnál eredménytelen a magvetés, a negyedik pedig sokszoros termést eredményez. A mi szívünk is ilyen, hol van eredménye az ige hallgatásunknak, hol nincs. Akár mind a négy állapot is megjelenhet az életünkben, tehát ugyanannak az embernek az életében akár mind a négyféle talaj is előfordulhat. És nézzük most meg sorban, és vizsgáljuk meg magunkat is, hogy mi milyen szívvel hallgatjuk Isten szavát, Isten igéjét. Az első talaj az útfél, a keményre tapasott út. A szántóföldek között az út olyan kemény volt, hogy a magot még az eső sem tudta belemosni a talajba, így hát amikor jöttek a madarak, felcsipegették, és a mag nem tudott sem kicsírázni, sem termést hozni. Jézus így magyarázza, akik az útfélen vannak, oda hull az ige, de amikor meghallják, azonnal jön a sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét. Talán mindannyian voltunk már úgy, hogy olvastuk a Bibliát, de csak a szemünkkel, a gondolataink közben egészen máshol jártak. Hát én már voltam így, hogy újra el kellett olvasnom, mert azt vettem észre, hogy nem maradt meg semmi belőle. Vagy amikor úgy hallgatjuk az igét a templomban, hogy közben másra figyelünk, az ablakon besütő napfényre, az ének kirakótáblára, az ige hirdető nyakkendőjére, vagy a gondolataink otthon járnak már az ebéd körül, és ha még egy kicsit sikerült is volna valamit megjegyeznünk, az istentisztelet után a templom előtti beszélgetés már azt a keveset is kiszorította a szívünkből. Egyik fülünkön be, a másikon ki, és a szívünk teljesen kimaradt belőle. És ha otthon az ebédnél el kellene mondanunk, hogy miről szólt az ige hirdetés, csak azt tudnánk mondani, hogy valami nagyon szép és hasznos beszéd volt, de ennél többre nem emlékszünk. arról sokkal inkább tudnánk beszámolni, hogy kin milyen ruha volt, vagy ki mennyit késett, vagy hogyan énekelt, annyi minden le tudja kötni a figyelmünket. Mert bizony a sátán azon mesterkedik, hogy már a kezdet-kezdetén kilopja a szívünkből az igét. És ezt azzal védhetjük ki, hogy már az igeolvasás előtt, vagy a templomba jövetelkor imádkozzunk az igéért, hogy Isten készítse elő a szívünket az ige befogadására. Az is jó, ha feljegyzést készítünk a megértett igei üzenetekről, akkor az is segítség lehet, hogy vissza tudjuk nézni, és emlékezetünkbe tudjuk idézni az ige üzenetét. Nyugodtan meg lehet tenni azt, hogy a templomba hozni magunkkal jegyzetfüzetet, sőt, még azon se fogunk megbotránkozni, hogyha a fiatalok a mobiljukba írják be az ige üzenetét, de akkor is arra kell vigyázni, hogy az a készülék se terelje el másra a figyelmünket. Tehát, ha nehéz figyelnünk, akkor mi is írjunk le pár gondolatot, hogy megmaradjon az ige bennünk. A második talaj, amiről Jézus beszél, az a köves hely. Ez az, amikor a sziklás terület egy kevés földdel van borítva, és az a kevés termőföld pont eltakarja az alatta levő követ. És így látszólag jó helyre hullott a mag, ki is csírázik, ki is bújik a földből a növény, csak amikor a gyökereivel keresné a vizet, beleütközik a kőbe, nem jut vízhez, és az egész növény elszárad, amikor a nap heve éri. És erre mondja Jézus, akiknél a mag a sziklás talajra hullott, amikor meghallják az igét, azonnal örömmel fogadják, de nem gyökerezik meg bennük, ezért csak ideig való, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal eltántorodnak. Gondoljunk vissza arra, amikor nagyon lelkesen és örömmel fogadtuk az igét. Részt vettünk egy csendes napon, vagy csendes héten. Milyen jó volt ott együtt lenni az ige légkörében, hallgatni az Isten szavát, az Isten igéjét. Vagy kaptunk egy igés kártyát, egy bátorító igét az év elején, amely az egész esztendőre személyesen megszólította a lelkünket. Aztán mégis történt valami, ami miatt eltántorodtunk, nem tartott sokáig az a lelkesedés, elhagytuk az első szeretetet, ahogy az ige erről is ír. És mi volt ennek az oka? Talán elkezdett valaki az ismerősök közül piszkálódni, hogy nem kellene ennyire túlzásba vinni a hitet, vagy a munkahelyen egyedül maradtunk a lelki látásunkkal, szégyeltük, hogy ki kell állnunk a hitünk mellett. És mi itt a baj? Az, hogy nincs kapaszkodónk, nincs gyökerünk, hiányzik a folyamatos lelki táplálkozás, valami keménység még ott maradt a szívünkben. És ilyen keménységet okozhat egy meg nem vallott, egy megtűrt bűn, amit dédelgetünk a lelkünkben, amikor ragaszkodunk a saját tervünkhöz és akaratunkhoz, miközben Isten valami újat szeretne kezdeni velünk, hogy teljes szívvel beálljunk az ő szolgálatába. Csak mi még nem gyökereztünk meg eléggé ő benne, pedig erre nézve is hangzik az ige. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne, gyökerezzetek meg és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Ezt Pál írja a kolossébeli gyülekezetnek a második részben, olvassuk ezt. És vegyük észre azt is, hogy Isten hogyan próbálja ezt a keménységünket megtörni. amikor egy-egy betegséggel, gyásszal, szomorúsággal vagy nehéz próbával nyúl bele az életünkbe, azt sokszor azért teszi, mert ezzel is fel akarja szántani, meg akarja puhítani a bennünk levő keménységet, hogy még inkább meg tudjunk gyökerezni Jézus Krisztusban. A következő talaj a tövises gazos föld, ami a következő akadályt jelenti. Itt még tovább haladhat a folyamat, mert a mag bekerül a földbe, a növény ki is hajt, sőt még gyökeret is ereszt, de mégsem jut el a terméshozatalig, mert valami más is együtt nő vele, és az a más elveszi a napfényt, elveszi a levegőt, elveszi a táplálékot. Hogy magyarázza ezt Jézus? E világ gondja, a gazdagság csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. A gondok a fejünkre nőnek, szoktuk mondani, és a sok aggodalmaskodás, a jövőtől való félelem, vagy az éppen ránk szakadó, megoldandó problémák erősebben jelentkeznek bennünk, mint az az ige, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Jézus itt említi a gazdagság csábítását is, amellyel őt is kísértette az ördög, hogy mindezt neked adom, mindez a tiéd lesz, ha leborulsz és imádsz engem. De mindnyájunkat megkörnyékez a sátán a gazdagság csábításával, és nem véletlenül írja Pál Timóteusnak, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Nem a pénz rossz önmagában, hiszen az egy eszköz arra, hogy a keresetünkből meg tudjunk élni, hanem amikor a pénz szeretete, a pénz szerelme olyanra is rávesz bennünket, amit egyébként nem tennénk. Ez a gyökere minden rossznak. A pénz és egyéb dolgok kívánása meg tudja folytani bennünk az igét. A kívánság, a kívánás, ott van a 10 parancsolat végén is, hogy ne kívánd, ami a fele barátodé. És annyi vágy, annyi kívánság ösztönöz bennünket, ami megfojthatja bennünk az igét. És akkor még szólhatnánk a dicsőségvágyról, amikor nevet akarunk szerezni magunknak, ahogy a Bábel tornya építésekor is tették az emberek, amikor a munkamánia is már annyira meghatározza a dolgainkat, hogy még az Úrnak szentelt napot sem tudjuk igazán megtartani. Amikor valamilyen babona horoszkóp, vagy olyan praktika, amely együtt növekszik bennünk az Isten igéjével, meg tudja folytani mindazt, amit Isten el akarna végezni bennünk. Nagyon nagy szükségünk van egy igazi gyomlálásra, és erre jó alkalom a bőti idő, amikor arról van szó, hogy le tudjunk mondani valamiről, ami nagyobbra nőne bennünk, mint az Isten igéje. És az úrvacsorára való készüléskor is azért tartunk önvizsgálatot, azért nézünk egy kicsit magunkba, hogy meglássuk, hogy hogyan lát bennünket az Úr, és mi az, ami útba van ahhoz, hogy az ő kegyelmében, áldásaiban részesedjünk. Jó lenne minden este úgy lefeküdnünk, aludni térnünk, hogy a bűneinket, a tisztátalan vágyainkat, a kísértéseinket mind oda visszük imádságban Jézus keresztjéhez, és bűnbocsánatot, kegyelmet, tiszta szívet kérünk tőle. Na persze, ezeket a bűnöket látni is kell ahhoz, hogy oda tudjuk vinni az Úr elé. És ehhez kérhetjük a mi Urunk segítségét, hogy tisztítson ki belőlünk minden tövist, gyomot és gazt, minden bűnt, hogy növekedni tudjon bennünk az Isten igéje, az, ami életet ad számunkra. És utoljára hagytam a jó földet, mert Jézus is a végére tette, ugyanis úgy haladt sorban, hogy először csak a mag maradt meg, és az is eltűnt, azután a kicsirázott növény gyökér nélkül, aztán a gyökér is, és végül termést is hozott. Tehát itt már megvan az eredménye annak, amikor a növény megtermi, amiért elvetették a magot a földbe. És itt azokról beszél Jézus, akik hallgatják az igét, és befogadják, és meghozzák azt a sokszoros termést, hogy Jézus mondja 30-szoros, 60-szoros vagy 100-szoros termést, és ez lehet úgy, hogy akár 30 alkalommal, 60 alkalommal vagy 100 alkalommal eszünkbe jut a hallott és megértett ige a megfelelő pillanatban, amikor Isten eszünkbe juttatja, és ahhoz tudunk alkalmazkodni. De azt is jelentheti, hogy 30 embernek, 60 embernek, 100 embernek is tovább tudjuk adni a meghallott és megértett üzenetet. Azután itt van arról szó, hogy amiért élünk itt a földön, Isten képmásaként az ő dicsőségét kell, hogy szolgáljuk, az ő országát kell, hogy építsük. Ahogy Jézus mondja, hogy az én beszédeim, ha megmaradnak bennetek, akkor fogtok sok gyümölcsöt teremni, és az én tanítványaim vagytok. És ezzel hirdetjük az Atya dicsőségét. Az utolsó úrvacsorai kérdésben azt is megígérjük, hogy az Úr dicsőségére igyekszünk élni. De hát hogyan élhetünk az Úr dicsőségére? Jézus pont erről beszél, az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Vagyis ha figyelmesen hallgatjuk az igét, ha meggyökerezünk Jézusban, ha kigyomláljuk, ami megfojtaná bennünk az igét, akkor lesz maradandó az ige bennünk. És fontos lenne minden döntésünk előtt így megkérdezni Jézust, ami hirtelen kipattanó gondolatainkat is imádságban elévinni, és az ige mérlegére helyezni, vagy az ige tükrében megnézni, hogy vajon ez-e az Úr akarata. És hogyha megteremjük a megtérés gyümölcsét, ha látják az életünkön ezeket a gyümölcsöket, a szeretetet, örömöt, békességet, engedelmességet, akkor áldássá lehetünk mások számára is. Jézus még azt is megígéri, hogy akkor bármit kérhetünk, az megadatik nekünk, és itt ne értsük félre ezt az igét, nem ami saját bűnös kívánságainkról van szó, hogy azokat Isten majd teljesíteni fogja, hanem ha ő benne maradunk, és az ő igéje bennünk marad, akkor mi olyat fogunk kérni az imádságainkban is, ami az Isten akaratával egyező. És ezért mondja Jézus, hogy akkor bármit kérünk, azt ő meg fogja adni. És ez a mi bátorításunk, hogy ha az Isten igéjét engedjük növekedni, fejlődni bennünk, akkor az ő áldása, az mennyei áldás nem fog elmaradni. Hogy mondta tehát Jézus, most foglaljuk össze ezt az igét, ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek és megadatik nektek, az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Adja meg az Úr, hogy mi ilyen tanítványai legyünk Jézusnak, akik halljuk az ő szavát, engedelmességgel válaszolunk rá, és nem elveszni és elsorvadni hagyjuk a belénk ültetett igét, hanem kérjük az ő segítségét abban, hogy növekedjünk, erősödjünk, és gyümölcsöt hozzunk az Isten dicsőségére. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére az 549. dicséret harmadik versét énekeljük. Az 549. dicséret harmadik verse így kezdődik: szakaszd el hát most is szívünket. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozunk. Urunk, hallottuk most is a te igédet, és most is úgy adtál lehetőséget, hogy ne csak keresztül menjen rajtunk az ige, hanem a szívünkig jusson. Valóban szükségünk van arra, hogy az élő ige hangozzék és átformálja az életünket. Szükségünk van arra, hogy kigyomlálj belőlünk minden olyat, ami nem tőled való, ami elterelné a figyelmünket, elszakítaná a szívünket tőled. És könyörgünk, hogy mutasd is meg ezeket, hogy meglássuk, és engedjük, hogy te kivégy minden olyat a szívünkből, a lelkünkből, az életünkből, amely elrontaná a veled való élő kapcsolatot. Köszönjük, hogy most készítettél alkalmat arra, hogy az úrvacsorai közösségben, a kegyelemben részesüljünk, hogy a megtört kenyér, a kitöltött bor számunkra azt az üzenetet hordozza, hogy a mi bűneinkért megtörtént az elégtétel, a tökéletes áldozat, és mi ingyen kegyelemből Jézus vérének érdeméért, hit által megigazulhatunk, és örök életet nyerhetünk. Add, Urunk, hogy ez a böjti idő, ez végig azt az előtted való elcsendesedést szolgálhassa, amikor a te igéd tükrében meglátjuk önmagunkat, és lelked által megújíthass bennünket, hogy valóban olyan termést hozzunk, olyan gyümölcsöt teremjünk, amely áldássá lehet mások számára is. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, a nyomorúságban lévőkért. Adj gyógyulást a testnek, és adj gyógyulást a léleknek, akiknek a lelke is beteg és szenved, akik nem találják a lelkük megnyugvását, akiknek a szívében még békétlenség és aggodalom van. Urunk, légy a betegek gyógyítója. És így imádkozunk a gyászolókért, azokért, akiknek a szívében egy olyan szomorúság van, amit nehéz elhordozni, hiszen elveszítették azt, aki közel állt a szívükhöz. Adj, Urunk, vigasztalást és békességet, az örök élet evangéliumát, bizonyosságát is ültesd el mindazok szívében, akiknek a gyászt kell most feldolgozniuk. Urunk, imádkozunk az előttünk álló evangelizációs hétért, hogy ott is estéről estére úgy hangozzék fel a te igéd, hogy a te gyógyító szavad helyre tegye mindazt a lelkünkben, amire szükség van. Köszönjük, hogy minden háladásunkat, kérésünket úgy hozhatjuk most eléd, hogy a következő csendben, amikor a magunk imádságát mondjuk el előtted, te azt is hallod, és a te bölcs döntésed és akaratod szerint hallgatod meg azokat. Vedd kedvesen a mi imádságunkat, és add, hogy ne csak a gondolatainkban, hanem egész valónkban meg tudjunk újulni a te lelked által. Vedd kedvesen a most csendben eléd hozott imádságainkat. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy az Isten tiszteletek előtt vasárnaponként imaközösséget tartunk 9 óra 20 perctől, és szeretettel hívogatjuk azokat erre az imaközösségre, akik így imádságban is készülnek az ige hallgatására, és akik a gyülekezetért is szeretnének együtt imádkozni. Ez alatt az imádság alatt gyermekmegőrzést is biztosítunk, hogy azok is el tudjanak jönni imádkozni, akik a gyermekük miatt nem tudnának egyébként. Ma délután 5 órakor lesz a szolgálók megbeszélése, akik a gyermekek között szolgálnak. Mindig így készülünk fel a következő gyermekisten tiszteleti alkalmak megtartására. Hétfőtől péntekig esténként 6 órai kezdettel evangelizációs alkalmak lesznek itt a gyülekezetben. Berkesi Gábor, nyugalmazott lelkipásztor hirdeti köztünk az igét, Jézus gyógyító tekintete összefoglaló címmel, tehát esténként 6 órai kezettel. Ezeket az evangelizációs alkalmakat egyébként közvetíteni is fogjuk az interneten, úgyhogy azok is meghallgathatják, akik nem tudnak személyesen eljönni. A hétközi alkalmak közül megtartjuk a keddi 9 órakor kezdődő bibliaóránkat, csütörtökön az idős otthoni istentiszteleteinket, és csütörtök este az evangelizáció után 7 órakor kóruspróba lesz, utána imaközösség, pénteken a férfi köri alkalom 7 órakor az evangelizációt követően kerül megtartásra, és hirdetem még, hogy jövő vasárnap családi istentisztelet lesz, amelyre a felnőtteket és a gyermekeket együtt várjuk ide a templomba. Hirdetjük, hogy március 14-től 16-ig ifis-konfis hétvége, tehát az ifjak és a konfirmandusok hétvégéje lesz Pilis Csabán. Erre 5000 forint előleg befizetésével lehet már jelentkezni. Nyári alkalmainkat is hirdetjük. A gyermektábor július 1-től 2 helyszínen lesz itt helyben, illetve a Kecskemét-Vackorvárban, és erről majd részletesebben is fogunk hirdetni, de már most hirdetjük az időpontját. És július 11-től 14-ig gyülekezeti hétvégét tartunk Nagybörzsönyben, tehát most nem Mátoraházára megyünk, hanem Nagybörzsönybe, és ezzel kapcsolatosan már ki is küldtük a levelet, és már vannak is jelentkezések. A keresztény részvétel hirdetem halottainkat. Simon István, a Pék temetése szerdán 11 órakor lesz. Kóródi István, 86 évet élt testvérünk temetése március 9-én szombaton 1 órakor lesz. És Kormos Béláné Vég Margit, 83 évet élt asszonytestvérünk, aki már nem Pátyon lakott, de pátyi származású, az ő temetésének időpontját még nem tudjuk. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Köszönjük azoknak, akik a temetői takarításban részt vettek, hogy a temetőt is a szeméttől megtakaríthattuk, és hirdetjük azt is, hogy van most is kivágott fa, amelynek az anyaga elvihető, hát ennek fejében adományt kérünk majd a gyülekezet részére. Aki ez iránt érdeklődik, Szabó István főgondnok testvérünket keresheti meg. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet végeztével. És úrvacsorosztás előtt istentiszteletünk erészének zárásaképpen énekeljük a 824. dicséretünk második versét. A 824. dicséret második verse így kezdődik: adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem. növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.